Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szociális gyermekvédelmi és gyermekjóléti ismeretek fejlesztését célzó megállapodást írt alá a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Nyíregyházán. A megállapodás célja, hogy a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek fejlesztésével, valamint közös oktatási és kutatási tevékenységek révén erősítsék a két intézmény közötti szakmai együttműködést. Június 29-én vasárnap Tihanyban ismét vízre száll a Szent Miklós hajó, hogy egy különleges, lelket is megérintő beszélgetés részesei lehessenek az érdeklődők a Balaton közepén. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett következő hanghullám program vendége Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurér és az Újember igazgató főszerkesztője, ismert zarándoklatvezető és zarándokkönyvek szerzője lesz. A beszélgetés témája Bódi Mária Magdolna a katolikus médiában, egy vértanú hitvallása, ahogyan a mai világban is üzenetté válik mindenki számára. A különleges eseményen fény derül arra, hogyan formálja a hit a kommunikációt, hogyan születik meg az evangélium tanúságtétele a mai média világában, és hogyan mutat példát számunkra Bódi Mária Magdolna élete és öröksége. A Dragon űrhajó sikeres dokkolása után mintegy 2 órával magyar idő szerint 14 óra 23 perckor az Axiom 4 küldetés tagjai, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós csatlakozott a nemzetközi űrállomás személyzetéhez. A biztonsági ellenőrzés, a szivárgásvizsgálat, a nyomáskiegyenlítés, valamint zsilipkapu kinyitása után a 4 tagú legénység megérkezett a nemzetközi űrállomásra. A küldetés tagjait 7 tagú személyzet köszöntötte. Ezt követően közös csoportkép is készült. Felhívást intézett a Hőségben a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Június 26-a éjfélig 8 vármegyében van érvényben az elrendelt vörös kód. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat intézményei a vörös kód figyelmeztetés idején hideg itallal, hűtött helyiségekkel, az eljárásrendnek megfelelően férőhelyszámtól függetlenül fogadják a hajléktalan embereket. A segélyszervezet felhívást adott ki, melyben azt írták, az extrém kánikula miatt kérik, amellett, hogy saját magunkra fokozottan vigyázunk, mindenki egy kicsit több figyelemmel forduljon az idős, beteg, magányos vagy utcán élő emberek felé is. Ha bajba jutott embert látunk, hívjunk segítséget. Egészségügyi vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót, segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozva pedig a regionális diszpécser szolgálatot adták közzé. Mintegy 600 ezer diák jutott művészeti élményhez az idei tanévben a megújult Lázár Ervin programnak köszönhetően. A tanév során 95 alkotó közreműködésével összesen 4389 előadás valósult meg. Mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegen nyelvi felkészítő modulját, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika videójában elmondta, a szülő is elkezdhet nyelvet tanulni kényelmesen otthonról, ugyanabban a rendszerben, amit eddig csak a gyermek használt, és mindezt teljesen ingyen. Kiváló lehetőség nyárra, hogy elkezdjen angolul, németül, franciául vagy spanyolul tanulni, akár otthonról, akár a vízparton, tette hozzá az államtitkár. A hőség után érkező viharokra és az ilyenkor szükséges biztonsági intézkedések megtételére hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mint írták, csütörtök estétől az ország északi részén viharok várhatóak. A Hungaromet előrejelzése szerint Magyarországot is elérheti az a viharzóna, amely Nyugat-Európában már komoly károkat okozott. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyet a víz elérhet. Végül az időjárásról. Az északnyugat felől érkező és kelet felé tartó hidegfront mentén erőteljes felhőképződés, záporok, zivatarok valószínűek, amelyeket intenzív csapadékhullás, jégeső is kísérhet. Heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél a front mentén megerősödik. A minimum hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A püspökök, a remény és a hit tanúi növeljék az egyház egységét. Leó pápa elmélkedése a püspökök jubileumán. Nyomkövetés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Péter és Pál apostolok ünnepére. A püspökök, a remény és a hit tanúi növeljék az egyház egységét. Leó pápa beszéde a jubileumukat ünneplő főpásztorokhoz. Szerdán délben 14. Leó pápa a Szent Péter bazilikában mondta el elmélkedését a világ 38 országából érkezett 400 főpásztornak és bíborosnak jubileumuk alkalmából. Magyarországról Udvardi György, Veszprém érsek, Felföldi László, pécsi megyés püspök, egyházmegyés papjaival együtt, és több külhoni főpásztor vett részt a zarándoklaton, köztük Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Böcskei László, nagyváradi püspök, Pál József Csaba, temesvári püspök, és Németh László bíboros, belgrádi érsek.
Cari confratelli, buongiorno e benvenuti! Apprezzo e ammiro il vostro impegno di venire pellegrini a Roma.
Püspök testvéreihez intézett beszédében Leó pápa mindenekelőtt csodálatát fejezte ki, hogy zarándokként eljöttek Rómába, ismerve küldetésük sürgető követelményeit. De mielőtt pásztorok lennének, a pápához hasonlóan mindnyájan az Úr nyájának juhai, kezdte beszédét a Szentatya, majd hozzátette. Így mi vagyunk az elsők, akik meghívást kaptunk, hogy átlépjük a szent kaput, a megváltó Krisztus jelképét. Ahhoz, hogy a ránk bízott egyházat vezethessük, engednünk kell, hogy ő, a jó pásztor mélyen megújítson bennünket, hogy teljes egészében megfeleljünk az ő szívének és szeretete misztériumának. Spes non confundit, a remény nem csal meg, utalt a Szentatya a Ferenc pápa bullájára, amellyel meghirdette a 2025-ös szent évet. Ennek a profétai megbízatásnak a püspökök az első örökösei, és az a feladatuk, hogy megőrizzék, szavakkal és tanúságtétellel átadják Isten népének. Azt hirdetni, hogy a remény nem csal meg, néha azt jelenti, hogy az árral szemben kell haladnunk. de éppen ezekben a pillanatokban mutatkozhat meg a legjobban, hogy hitünk és reménységünk nem tőlünk, hanem Istentől származik. És ha valóban a szenvedők mellé állunk, akkor a Szentlélek feléleztheti a már csak nem kiégett lángot is, fejtette ki beszédében 14. Leó pápa.
Carissimi, il pastore è testimone di speranza con l'esempio di una vita saldamente ancorata in Dio e tutta donata nel servizio della Chiesa.
A püspök a remény tanúja, Istenben szilárdan gyökerező, az egyházat szolgáló életének példájával. Ez olyan mértékben valósul meg, amennyiben azonosul Krisztussal, mutatott rá a pápa, majd beszédében ennek a tanúságtételnek néhány jellemző vonásához fűzte elmélkedését. A püspök mindenekelőtt a rábízott részegyház egységének látható elve. Feladata, hogy a részegyházban növekedjen a szeretett közösség minden tagja és az egyetemes egyház között. Értékelve a különféle ajándékok és szolgálatok hozzájárulását a közös növekedéshez és az evangélium terjesztése érdekében.
In questo servizio, come in tutta la sua missione, il vescovo può contare sulla speciale grazia divina conferitagli nell'ordinazione episcopale.
A püspök küldetésében számíthat arra a különleges isteni kegyelemre, amelyet a püspök szentelés során kapott. Ez nyújt neki támaszt, mint a hitmestere, mint lelki vezető. Ez hatja át odaadását Isten országáért, az emberek örök üdvösségéért, azért, hogy a történelmet átalakítsa az evangélium erejével. A második szempontban a pápa a püspök életformájából indult ki, ami az isteni erényeknek megfelelő élet. Ez azt jelenti, hogy a főpásztor teljes mértékben engedelmeskedik a Szentlélek működésének, ami feléleszti benne a hit, remény, szeretet erényeit, és táplálja azokat, mint a tűzlángja a lét különféle helyzeteiben. A püspök továbbá a hit embere, szögezte le Leó pápa, idézve a zsidókhoz írt levélből, amely felsorolja a hittanúinak hosszú sorát. Mózes, akit Isten arra hívott meg, hogy a választott népet elvezesse az ígéret földjére, álhatatosan kitartott, mintha látta volna már a láthatatlant. A püspök egyházában közben járó, mert a lélek tartja életben a hitlángját szívében.
In questa stessa prospettiva, il vescovo è uomo di speranza.
A püspök ugyanennek a távlatában a remény embere, mert a hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. Különösen, amikor a nép útja fárasztóvá válik, a püspök nem szavakkal, hanem közelségével segít. Amikor a családok túlzott terheket cipelnek, és a közintézmények nem támogatják őket megfelelően, amikor a fiataloknak csalódást okoznak a hamis üzenetek, amikor az idősek és a súlyos fogyatékossággal élők elhagyatottnak érzik magukat, a püspök közel van, és nem recepteket kínál fel, hanem olyan közösségnek a tapasztalatát, amely az evangéliumot egyszerűségben és megosztásban kívánja megélni.
E così la sua fede e la sua speranza si fondano in lui come uomo di carità pastorale.
Ezáltal hite és reménye összeolvad benne, mint a lelkipásztori szeretet emberében. A püspök egész élete, egész sokoldalú szolgálata ebben találja meg egységét, amit Szent Ágoston Amoris Officiumnak, a szeretet szolgálatának nevez. Itt fejeződik ki leginkább, hogy a teológiai erények embere, mondta a pápa, utalva a püspökök sokrétű küldetésére. Döntéseiket mindig hassa át Jézus Krisztus, a jó pásztor szeretete. A napi szent áldozásból merített kegyelem segítségével a püspök legyen a testvéri szeretet példája minden munkatársa, környezete számára. Szíve és háza legyen nyitott és befogadó.
La prudenza pastorale, la povertà, la perfetta continenza nel celibato e le virtù umane.
A Szentatya ezután a további nélkülözhetetlen erényekre hívta fel püspök testvérei figyelmét, mint a lelkipásztori óvatosság, a szegénység, a tökéletes önmegtartóztatás a cölibátusban, továbbá az emberi erények. A lelkipásztori óvatosság az a bölcsesség, ami a püspököt vezeti döntéseiben, az egyházmegye kormányzásában, a hívekkel és társulataikkal való kapcsolatokban. Ennek egyik világos jele a párbeszéd, mint stílus és módszer a kapcsolatokban, a szervezetek elnökségében, a részegyház szinodalitásának a kezelésében. Leó pápa megállapította, hogy Ferenc pápa ezen a téren nagy lépést tett előre, pedagógiai bölcsességgel hangsúlyozva a szinodalitást, mint az egyház életének dimenzióját. Ez a lelkipásztori óvatosság lehetővé teszi a püspök számára, hogy az egyházmegyei közösségben érvényre juttassa a hagyományokat, előmozdítva új kezdeményezéseket.
Per dare testimonianza al Signore Gesù, il pastore vive la povertà evangelica.
A püspök, tanúskodva Jézusról, megéli az evangéliumi szegénységet, folytatta püspök testvéreihez intézett beszédét a Szent Atya. Stílusa egyszerű, mérsékelt, nagy lelkű és méltóságteljes, ugyanakkor megfelel népe többsége körülményeinek. A szegény emberek találjanak benne apát és testvért, ne érezzék magukat kényelmetlenül, amikor találkoznak vele, vagy belépnek otthonába. A püspök személyesen eltávolodott a gazdagságtól, és nem engedi, hogy a gazdagság vagy egyéb hatalmi formák alapján kivételes előnyben részesítsék. A püspöknek nem szabad elfelejtenie, hogy Jézushoz hasonlóan a Szentlélek felkentje, akit elküldtek, hogy örömhírt hirdessen a szegényeknek. A tényleges szegénységgel együtt a püspök megéli a szegénységnek azt a formáját is, ami a mennyek országáért vállalt cölibátus és szüzesség. Nem csak arról van szó, hogy valaki nőtlen, hanem arról is, hogy gyakorolni kell a szív és a magatartás tisztaságát, az önmegtartóztatást, és így élni Krisztus követését. A püspök legyen határozott és elszánt az olyan helyzetek kezelésében, amelyek botrányt okozhatnak, valamint különösen a kiskorúakkal szembeni visszaélések esetében, ragaszkodva a jelenlegi előírásokhoz. Végül a püspöknek azokat az emberi erényeket is ápolnia kell, amelyeket a zsinati atyák is említenek a Presbyterorum Ordinis Decretumban, és amelyek nagy segítséget jelenthetnek a püspöki szolgálatban. Megemlíthetjük a lojalitást, az őszintességet, a nagylelkűséget, a nyitottságot az elmében és a szívben, a képességet, hogy örüljünk azokkal, akik örülnek, és szenvedjünk azokkal, akik szenvednek. A pápa megemlítette még a párbeszédre és mások meghallgatására való hajlandóságot, valamint a szolgálatra való készséget. Ezeket az erényeket, amelyeket mindannyian természetünknél fogva többé-kevésbé birtokolunk, Jézus Krisztussal való összhangban, a Szentlélek kegyelmével tudjuk ápolni. A pápa elmélkedése végén Szűz Mária, Szent Péter és Pál közbenjárását kérte, hogy nyerje el a püspökök és közösségeik számára azokat a kegyelmeket, amelyekre a legnagyobb szükségük van. Legyenek a közösség emberei, mozdítsák mindig elő az egységet az egyházmegyei papság körében, és minden pap tapasztalja meg a püspök atyaságát, testvériségét és barátságát. A szeretett közösségnek ez a lelkisége bátorítja a papokat lelkipásztori elkötelezettségükben, és egységben gyarapítja a részegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a püspököknek, hogy megemlékeznek róla imáikban, ő is imáiról biztosította a főpásztorokat, és áldását adta rájuk. Nyomkövetés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Péter és Pál apostolok ünnepére.
Nagyon tetszik nekem a vadászról és az erdészről szóló tanítómese. A vadász keresi az oroszlán nyomát az erdőben, miközben találkozik az erdésszel. Megkérdezi tőle: te erdész, nem láttad az oroszlán nyomát? Mire az erdész a következő választ adja: dehogy nem. Nem csak a nyomát láttam, hanem azt is tudom, merre ment. Szívesen segítek neked, hogy megtaláld. Mire a vadász: én csak a nyomát keresem. Keresztény életemre vonatkoztatva mindez azt jelenti, jó, ha észreveszem Krisztus jeleit, és követem az ő nyomait hétköznapi életemben, de ez még csak távoli követésnek számít. A nyomok és jelek pontosan azért vannak, hogy elvezessenek a személyhez. A távoli követés néhány példája. Olvasom a Szentírást, mint egy régen szerkesztett könyvgyűjteményt, de nem hat meg, és nem változik a mindennapi életem. Akkor rajta lehetek ugyan a nyomokon, de nem kívánok igazán eljutni ahhoz, akihez vezetnek. Vagy elmegyek évente egy zarándoklatra, de saját egyházközségem életéhez nem kapcsolódom. Csodálok Krisztus követő embereket, szívesen hallgatom is őket a média segítségével, de nem mozdulok meg, hogy esetleg átmenjek a szomszédhoz, hogy bocsánatot kérjek tőle és rendezzem dolgaimat. Elmondok ima szövegeket, de nem tartok csendet, hogy a szövegek elmondása után meghalljam, mire kér és hova küld az Isten. Ezek a példák, a távoli követések példái nem reménytelenek, mert megtörténhet a találkozás. Igazából hosszabb utak, amelyek végén találkozhatok az Úrral. De lehetne mindez másképp is. Mehetne rövidebben is. Hallom bensőmben az Úr meghívó szavát, hogy kövessem őt a hétköznapokban, és elhiszem, hogy ez nem csak egykor Péter és Pál apostoloknak szólt, hanem egész konkrét meghívás felém is. A fő apostolok, ahogy Péter és Pál apostolokat nevezzük, amikor először hallották a szót, maguk mögött hagyták korábbi életmódjukat, és elindultak az Úr mögött. Ahogy Kémenes Lórán paptestvérem az ő ezüst miséjén találóan fogalmazta meg, az Úr mögé állt, és ez egy nagyon jó hely. Isten háta mögött élni, valójában ez egy negatív megfogalmazás az emberi szóhasználatban, mégis a szószoros értelmében a legjobb hely. Ha Isten háta mögött állok és élek, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy ő előttem van és követem őt. Az apostolok is mindig Jézus után mentek, sohasem előzték meg őt. Az ő útját figyelték, tanulták, még ha sokszor el is buktak. Az Úr azonban mindig emlékeztette őket a két legfontosabb szóra: kövess engem. Az apostolok rádöbbentek először is arra, hogy az Úr az egyetlen igazi elöljáró, mert nem küldi őket, hanem hívja. Majd küldi is később, de akkor sem maradnak egyedül. A Krisztus követés nem az ő megelőzése, a mindent is jobban tudás útja, hanem a tanítványság útja, amelyen aztán társakat is találok, és igazi testvérré is válhatok. Ennek azonban feltétele az, hogy rá kell állnom a rövidebb útra, az igazi útra, aki magát útnak is nevezi. Ez az út, aki Krisztus, átalakítja és megváltoztatja Pétert és Pált, majd velük is általuk működik Krisztus és bennük a Szentlélek. Ezen a rövidebb úton akkor indulok el, ha Jézust többé már nem egy egykor élt történelmi személyként akarom megismerni, hanem egészen közelről Krisztusként hallgatni őt. A közeli, személyes követés példái. Olvasom a Szentírást, és úgy olvasom, hogy tudom, nekem és hozzám szól az Isten szent lelke által. Amikor megdorgál, akkor magamra veszem, és nem a szomszédra vonatkoztatom. Amikor nem a másik lelkiismeretét vizsgálgatom, hanem a saját magamit. Amikor nem csak a Facebookon követem az embereket, hanem kimozdulok és segítek máson úgy, hogy közben nem várom el, hogy közvetítsék tetteimet a televízióban, vagy cikket írjanak róla. Ha meg megteszik, az sem baj, csak ez ne tegyen felfuvalkodottá, gőgössé. Nem csak értesülök egyházközségem híreiről, hanem időnként segíteni is akarok annak előrehaladásában. Ha valaki nem bírja a közmunkát, imádkozni azért még tud. Csendet adok neki, amelyben tud szólni hozzám. Amikor Szent Péter apostol Jézust Krisztusnak vallja meg, akkor Krisztus is átnevezi őt. Az egykori Simonból Péter lesz. Amikor Saul találkozik látomásban Krisztussal a damaszkuszi úton, Pál lesz belőle. A régi emberek belső lénye megváltozik, új nevet kapnak, amely által megértik azt is, hogy kicsodák ők valójában. A Krisztussal való találkozás mindenkit eljuttat erre a szintre. Megvallom Jézust Krisztusomnak, ő pedig megvillantja életem értelmét, ide vezet a közeli követés. S akkor tisztázom küldetésemet is, Krisztusivá felkenté válok, ugyanaz a feladatom, mint Krisztusé volt. Péter egészen közelül követte és személyesen ismerte az Urat. Pál apostol ugyanígy, még akkor is, ha nem találkozott az Úrral a maga fizikai valóságában. Őt is elérte az Úr. Engem is elér. Ne féljek válaszolni neki, amikor megszólít. Kövess engem.
Nyomkövetés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Péter és Pál apostolok ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. június 22-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Különleges időszak ez a június, hiszen több ünnep van, ami meghatározza ilyenkor az egyház életét. Ilyen volt az elmúlt időszakban a Szent Háromság vasárnapja, úrnapja, az úrnapi körmeneteknek a hagyománya, a szokása, amire most néhány gondolattal mindjárt visszatekintünk, és előttünk áll ugye az egyházmegyéknek az egyik legszebb ünnepe, ünnepnapja, ugye a papszenteléseknek az időszaka, és a hét szentség között, amiről tavaly hosszabban is beszélgettünk itt a stúdióban, ugye ott van a papság, az egyházi rend szentsége, és ebben a műsorban egy picit erről is szeretnénk beszélgetni, hogy miért fontos a papság az egyház életében. Most először tekintsünk vissza egy picit, mi az, ami nektek az úrnapjával kapcsolatban élmény, vagy mi az, ami nektek ünneppé teszi az úrnapját? Krista?
Tehát mondjuk nekem ugye, ami megmarad mindig, és mindig nagy küzdelem egyébként, azok a szolgálatok, mert ugye kántori és énekkari szolgálatot látok el ilyenkor, és illetve látunk el nyilván, hogy énekkarról van szó, és ez általában azért kicsit megosztja a figyelmemet, meg a ugye, igen, tehát a koncentrációmat is, úgyhogy így nehéz azért odafigyelni rá, nyilván tudom, hogy miről szól, Krisztus testéről és véréről, és Isten szeretete az, ami ilyenkor mindig megfog, hogy önmagát adta értünk, és hogy ennyire szeretett minket.
Timi, neked mit jelent az úrnapja, mint felnőtt megtérőnek?
Hát egy emlékeztető, szerintem ez mindig, minden évben azért több ilyen ünnepünk van, amikor visszatudunk arra emlékezni, hogy Jézus milyen áldozatot hozott értünk. És szerintem ez egy ilyen jó alkalom erre, ez az időszak is. Ami személyes élményem, nekem a legnagyobb gyermekem például pont úrnapján született, úgyhogy ez akkor pont úgy esett vasárnapra, illetve arra napra esett ez az ünnep.
Igen, akkor ez egy különleges, biztos, igen, hogy így élményként. Akkor már jártál templomba, vagy akkor már, jártam, akkor te már megtért jártam, ember voltál?
Igen.
akkor tudatában voltál annak, hogy milyen szép ünnepen születik.
Igen, és pont a nagyszülők, amikor jöttek be hozzám, amikor már ugye már megszületett a fiunk, akkor ők már a körmenet után érkeztek meg, úgyhogy ez így dupla öröm is volt.
Vasárnap mondtam a Szentmisén az elmélkedésben, hogy tulajdonképpen minden vasárnap úrnapja, hiszen ugyanazt tesszük minden egyes vasárnap, hogy az oltári szentséget ünnepeljük, hiszen a Szentmisének egy lényeges része, központi pillanata, amikor a pap felmutatja a szentostyát, aztán még inkább, amikor a hívek, akik megtisztult lélekkel felkészültek rá, magukhoz is veszik. Tehát tulajdonképpen minden vasárnap ugyanezt ismételjük meg, ugyanezt tesszük. Mi az, ami mégis különlegessé teszi? Hát ugye ezt mindannyian tudjuk, ugye ilyenkor az oltári szentséget nem csak magunkhoz vesszük, hanem kivisszük a templom falain kívülre, a városokba, a falvakba, a utcákra, és a négy oltár segítségével a négy égtáj felé áldást kérünk Istentől, a mi mennyei atyánktól, az Úr Jézuson keresztül, az oltári szentségen keresztül, a lakókra, a településre, és mindarra, ami körülöttünk van. Az elmúlt időszakban, ahogy így elvallástalanodik a társadalom, ugye sajnos tudjuk mindannyian a statisztikákat, hogy országunknak alig 10%-a, de inkább kevesebb, most már 6-7%-ot mondanak, akik gyakorolják a vallásukat. Ugye ez azt jelenti, hogy 94% egyáltalán nem gyakorolja a vallását, mivel ez már nem sokat jelent egy úrnapi körmenet, ezért az utóbbi években elindult egy vita, hogy érdemes-e megtartani az úrnapi körmeneteket, vagy sem. Legyenek úrnapi körmenetek, vagy megszüntessék őket. Érti-e a társadalom, hiszen régen egy hagyományos társadalomban, faluban például mindenki dolgozott, készítették az úrnapi sátrakat, vitték a virágot, összefogtak az asszonyok, férfiak vágták a zöldágat, gyerekek ebben nőttek föl. De most már egy olyan társadalomban élünk, hogy ha az ember csak úgy kimegy az utcára azzal a pár tíz vagy száz emberrel, aki éppen el tud menni a szentmisére, talán a legtöbb ember csak furcsa szemekkel nézi, hogy milyen ilyen farsangi vagy álarcos bál, vagy mindenki beöltözve ilyen ruhába, olyan ruhába, tömjénfüsttel, bármivel kimenni a nyílt utcára. Lehet, hogy még valakiket ez irritál, zavar is, hogy érdemes-e belefogni ilyen körmenetek megtartásába. És nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már nem tartják meg a körmenetet. Sok településen már húsvétkor sem, ilyenkor úrnapján sem, és ebből indult egy ilyen vita, hogy helyes vagy nem helyes, szükséges vagy nem szükséges úrnapján az oltári szentséggel körmenetet tartani. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet itt a 21. században, hogy miért jó, fontos-e egyáltalán, vagy érdemes-e még ezzel a mondjuk így folklórral vagy tradícióval itt erőszakoskodni a katolikusoknak, hogy vigyük ki és körmenetet tartsunk, sátrakat készítsünk. Mennyire fontos lehet ez egy embernek a hit életében ma?
Szerintem fontos, mert mindenképpen egy külső tanúságtétel. Tehát, hogy nem csak élnem kell a hitem, ugye a hit nem magánügy. Tehát, hogyha én kimegyek a körmenettel, és tényleg őszintén tiszta szívből úgymond magamat adom, és az Isten kapcsolatom látszik, vagy kisugárzik rólam az emberek felé, akkor ez mindenképpen, ha már csak egy embert megérint, ez egy nagy dolog. Tehát, hogy igazából érteni nem biztos, hogy fogják, meg nem is kell, hanem hogy a lelkét érintse meg, a szívét az érzésein keresztül fogja meg őt az Isten, vagy szólítja meg őt az Isten, hogy látja esetleg a tömeget, vagy az imádkozó embereket mind egyszerre. Azért ennek hatása van, és a Szentlélek ugye működik, tehát ha és úgy, ahogy mi nem is gondolnánk, tehát nyilvánvaló azért felettünk áll jóval, tehát nem mi határozzuk meg azt, hogy ki az, akit megszólít egy körmenet, vagy kinek jó az a körmenet, vagy kinek nem, hanem igenis ezt már jó Isten tudja, és nekünk meg kell vallani a hitünket szerintem ezáltal is.
Timi, te két nézőpontot is összetudsz nekünk foglalni. Megtérésed előtt, ha találkoztál volna, hogy beleszaladtál volna egy ilyen körmenetbe, mi lett volna így a véleményed, és most hogy látod, hogy mennyire fontos mondjuk a nem hívő, nem gyakorló embereknek?
Mondjuk nyilván tiszteletben tartom mindenkinek a szokásait, de nem voltam vele tisztában, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Egy érdekesség volt, inkább ezt mondanám, tehát hogy látványosság, fogalmazzunk inkább így. Nyilván a külsőségét láttam, amit az előbb elmondtál, hogy emberek mennek egymás mögött tömjén füsttel énekelve. Nyilván ez most már szerintem mindenképpen fontos, hogy ezt megtartsuk. Egyfajta evangelizáció, tanúságtétel, és ez mindenképpen fontos, mert ha ez nem marad fenn, akkor előbb vagy utóbb nem lesz, aki csatlakozzon az egyházhoz, és akkor hova fog vezetni ez az egész. A másik dolog meg érdekes nekem a legkisebb gyermekem, a lányom, ő például nagyon várta a körmenetet, ő kifejezetten szereti ezeket. Nyilván ő még pici, és ő a külsőségeket látja, de azért bizonyos dolgok már megérintették az ő kis lelkét, úgyhogy ő ezt nagyon-nagyon szereti, és most is alig várta egyébként, hogy legyen.
Hogyha a magyar katolikus lexikont fellapozzuk, és megkeressük, hogy tulajdonképpen az úrnapi körmenetről mi az, ami fennmaradt így az egyház életében, mi az értelme, akkor a következőket találjuk. 1274 és 79 körül Kölnben vezették be először, és sok német városba elterjedt Kölnből ez a hagyomány. Célját kettősnek tartották, hogy a hitvallás és Krisztus felmutatása a világnak, valamint hódolat előtte. Azt írja a lexikon, hogy a körmenet útvonalán négy sátort állítottak fel, négy oltárt a négy égtáj felé, ott felolvastak egy-egy az oltári szentség alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az áldást azért tartották fontosnak, mert egyben a körmenetek oltalomkérést is jelentettek a természeti csapások, háborúk ellen. Nagyon fontos ugye az, hogy mindig, amikor az egyház kimegy az utcára, akkor áldást kér, nem csak az emberre, hanem arra, ami őt körülveszi, vagyis a teremtett világra, hogy például a búzaszentelő körmenet, ugye akkor is könyörgünk ugye a csapások ellen, a jó termésért, a természeti katasztrófák, a jégverés ellen imádkozunk, kérjük az Istent, hogy oltalmazzon meg minket, és amikor úrnapján is áldást kérünk, vannak különböző fohászok az úrnapi körmenetben, ahol ugye folyamatosan imádkozunk, hogy őrizd és védd meg népedet, őrizd és védd meg a világot, amit jobbod alkotott, és ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket mondunk a körmenet alatt. Közben ugye felolvassuk azokat az evangéliumi szakaszokat, amelyek az oltári szentség alapítására vonatkoznak. Ilyenkor ugye a sátrakat virággal díszítjük, a különböző vallásos társulatok vagy csoportok vállalnak ilyen feladatokat, hogy elkészítik ugye ezeket az úrnapi oltárokat, aminek különböző hagyománya van, sátrat, virágkoszorúkat, gyertyákat, szentképeket helyeznek ilyenkor a sátrakba, és mindenki, ahogy mondani szoktuk, belead apait, anyait, hagyományok szerint sokszor családoktól öröklődik, akik díszítik ezeket az oltárokat, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni már korán reggeltől a Jóisten dicsőségére, hogy minél szebb és méltóbb legyen az ünneplésre ez a nap, az az oltár, amit elvállalt, hogy földíszíti. Tehát ezért fontos a körmenet, ezért fontos az imádság, hogy kivinni, ugye felmutatni a világnak, és áldást kérni az emberre és a teremtett világra egyaránt a világ négy égtája felé, vagyis minden irányba, a világ minden részére, a városok, falvak minden lakójára, minden utcájára, minden lélekre, aki ott megfordul és ott éli az életét. Fontos az, hogy ezeket hitelesen és szívvel, lélekkel végezzük, hiszen ahogy elhangzott, ugye a hit az át kell, hogy sugározzék a viselkedésen, a tekinteten, az arcokon, a magatartáson, az énekben, az imádságban, hiszen különben, ha ez nem történik meg, akkor csak egy díszfelvonulássá válik, vagy egy kulturális hagyomány, aminek igazából úgy önmagában nem sok értelme van, csak akkor, hogyha az ember hittel cselekszik. Thank you. Elérkeztünk a műsor második részéhez, ahol ismét egy fontos témáról beszélnénk, ugye a szentsége keretén belül a papság szentségéről, az egyházi rendről. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mit jelent számotokra a ti hitéletetekben a pap? Nektek személy szerint fontos vagy nem fontos? Hogy látjátok, mennyire nélkülözhetetlen, vagy nélkülözhető, vagy hol, milyen szerepet tölt be a pap egy keresztény ember életében, mint vallási vezető, vagy nem is tudom, hogy közelítsen meg, ugye én személy szerint, de rátok bízom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire fontos. Hiszen látjuk, hogy vannak ugye a szabad keresztények, szekták, stb., ahol gyakorlatilag bárki fölállhat, tanúságot tehet, prédikálhat, aki erre ki van képezve, nem kell annak, ahhoz papnak lenni. Tehát, hogy kell-e ez az intézményesített papsága, hogy mi értelmezzük, mint szentség, mint szentségi vezető, vagy szentségi hatalommal bíró Krisztusnak a munkatársaként működő pap, akit püspök szentel föl, az egyházhoz tartozik, tehát aki szentségi módon is föl van. Szerintem, hogy elég lenne csak egy pásztor, aki kiáll és prédikál.
Hát szerintem, tehát hogy nem képezi vita tárgyát az, hogy szükség van rá, és hogy alapvetően a pap az egyik legfontosabb szereplője annak, hogy igazából Istenhez találjunk. Mert hogy ő egy vezető, tehát ahogy mondtad is, hogy egy ilyen vallási vezető, lelki vezető, úgymond nekem nincs lelki vezetőm, viszont minden szentmisében megkapom azt az útravalót, amire szüksége van a lelkemnek, vagy amilyen kérdés van, mindig megkapom rá a választ. Fontos az eukarisztia szempontjából is, ugye, hogy a szentséget, meg a többi szentség szempontjából is, hogy ti szolgáltatjátok ki azt, tehát hogyha ez nem lenne, akkor gyakorlatilag ugye a lelkünk úgymond halott lenne. Tehát én azt gondolom, hogy egy szektában, hogy figyelem, és van a környezetemben is szektát vezető pásztor, úgymond, hogy ott igazából az ő egyéniségük inkább előtérbe kerül, én meg azt gondolom, hogy a pap az, aki Isten felé vezeti az embereket, és átadja őket úgymond Istennek. Tehát, hogy nem az van, hogy ő önmagát helyezi előtérben, nem az kell, hogy a hívek őt szeressék, vagy miatta járjanak templomba, hanem az, hogyha ezt a pap észreveszi, akkor finoman Isten felé tudja a tekintetüket irányítani.
Timi, te hogy látod? Van-e fontos szerepe a papnak az egyházi közösségek életében? Vagy a te életedben például, mint többször beszéltél arról, hogy amikor te megtértél, akkor volt ott a te életedben egy papbácsi, aki téged segített ebben. Te hogy látod, hogy ő mennyit tett hozzá a te hitéletedhez, mint pap?
Hát nyilván elengedhetetlen szerepe volt benne. Tehát az, hogy a hívásra válaszol valaki, az még szerintem nagyon kevés. Tehát kell azért, nekem ő volt az a lelki vezetőm azért elég sokáig, amíg ő itt volt közöttünk, aki irányította az én hitéletemet, sőt nem csak a hitéletemet, mert az életemben is nagyon sok olyan döntést meg tudtam vele beszélni, amiben nagyon bölcs tanácsokat adott. Úgyhogy én szerintem hát mindenképpen fontos, tehát nem is tudnám elképzelni enélkül, hogy papság ne létezne.
Talán a másik ilyen érdekes kérdés, ami sokakat érinthet, hogy sokan a papságot ilyen idealisztikus dolognak élik meg, és olvashatunk akár ilyen vicceket is az interneten, hogy milyen az ideális pap. És hát ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok embernek elvárásai vannak a papokkal szemben, és nagyon sok esetben van ilyen is sajnos, hogy ha nem teljesíti a pap azokat az elvárásokat, amelyeket a hívek támasztanak, akkor megorrulnak rá, esetleg feljelentik, vagy nem fogadják el, nem fogadják be. Szerintetek ennek mennyire van létjogosultsága, és mitől lesz egy pap jó pap abban a közösségben, ahol szolgál? Hogy vannak-e ilyen kritériumok?
Szerintem nincsenek kritériumok, és a híveknek én azt gondolom, hogy nem lehetnek kritériumai a papok felé. Hanem pont, hogy a pap pedig szolgál valóban. Tehát nyilvánvalóan vannak a papságnak szabályai, amit ti tudtok, amit ti tanultok, és ahogy elengednek benneteket a szenteléskor. De az, hogy egy hívő közösségnek elvárásai, tehát alapvető, hogy az imádságban része szervezi az imádságot, a szentmisét elmondja, tehát ami egy papnak a feladata. De azon kívül a híveknek szerintem imádkozni van joga egy papért, nem pedig beleszólni esetleg a munkájába, vagy meghatározni azt, hogy igazából mi a feladata. Hát nyilván ötletei lehetnek, hogy ne egy egyházközségnek, hiszen van egyháztanácsülés, ahol azért elmondják a véleményüket, az ötleteiket, stb. De a papnak a joga azt megítélni, hogy az egyházközség szempontjából előre viszi az embereket Isten felé, vagy esetleg hátráltatja azt a közösséget abban, hogy megtalálják az Urat. Ez nagyon fontos. És hogy azt gondolom, hogy azért egy papnak ugye a feladata az, hogy a lelkeket vezesse Isten, és nagyon sokszor ugye háttérben kell maradnia, tehát szolgálnia kell, és ezért nehéz, tehát imádkozni kell értük mindenféleképpen, mert azért okozhat egyfajta elmagányosodást ez a dolog, de mindenképpen egyfajta magány, hiszen nem kötődhetnek igazából senkihez, egyedül a jó Istenhez szerintem.
Hát szerintem azért nehéz ez, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben kettős elvárás elé vagytok állítva. Ugye egyrészt az, hogy szent legyen az a pap, másrészt, hogy emberileg is olyan legyen, akit ő mondjuk a adott közösségbe tud fogadni, és hogyha az emberi oldalról van valamilyen hiba, akkor azt nagyon sokszor, nagyon sokan nagyítva látják, és ahelyett, hogy imádkoznának mondjuk az adott papért, inkább csak a hibáit beszélik ki, és szerintem ez óriási hiba, már csak a közösség szempontjából is, mert ugye ez bomlasztja a közönséget.
Igen, ez biztos, hogy így van, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek csak részleteket látnak, tehát ahogy szoktam mondani, hogy nem az egész tortát, hanem csak egy-egy szeletet a tortából, és hogyha az ember nem látja az egészet, az egész történetet, az előzményét, a következményét a dolgoknak, akkor hajlamos megítélni egy hiba vagy egy rossz döntés alapján egy egész embert vagy egy egész életet, és ez nagyon veszélyes az egyházban, a hívek körében, a papság körében is, hogy csak nagyon kis szeletét ismerjük a történeteknek, és abból már egy egész nagy kerek ítéletet levonunk, és akár hajlamos az ember eldönteni, hogy valaki jó pap, vagy rossz pap, vagy ezt szeretjük, vagy nem szeretjük. Ugye a papság alapvetően nem ezen múlik. A papság azon múlik, hogy a püspök készföltétele által Istentől hatalmat kapott a felszentelt pap, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, átváltoztassa a kenyeret, feloldozza a megtérőket, a bűnösöket, és ezáltal az Istenhez vezesse az embereket, és ez nagyon-nagyon fontos feladata a papnak. Mit tehet a keresztény ember, mit tehet a hívő ember a papjával, meddig mehet el, hol a határ, vagy mit tehet azért, hogy egy pap otthonra találjon egy közösségben, mert lehet, hogy egy pap csak egy évig, két évig, három évig, vagy tíz évig, vagy húsz évig, vagy harminc évig van egy közösségben, nem tudni, hogy a püspök mikor dönt úgy, hogy másik helyre helyezi, de hogyan érezheti magát egy pap, miben segíthetjük a papokat, azokat a papokat, akik közöttünk szolgálnak, hogy otthon érezzék magukat, hogy jól végezzék a feladataikat, hogy támogatva érezzék az ő hivatásokat a hívektől, mi az, amit tehetünk?
Elsősorban imádkozzunk értük. Tehát én szerintem ez a legfontosabb, hogy a hívek minden szándék, kukat, tehát azért ajánlják fel, hogy jó papjuk legyen. Tehát, hogy ő jól tudjon működni.
Igen, én is azt gondolom, amit Timi mond, hogy elsősorban mindenképpen imádkozó közösségre kell találni a pap azokban, ahova megy, tehát abban a közösségben, illetve hogy nagyon fontos a figyelmesség, de természetesen minden a határokon belül, meg a szeretet kifejezése, meg a gondoskodás, tehát minden a határokon belül, tehát az, hogy érezze azt a pap is lássa, hogy igenis odafigyelnek rá a hívek, hogy ő is odafigyelnek. Tehát egy kölcsönös együttműködés, egy kölcsönös szeretet kapcsolat, ami abszolút egészséges, arra szerintem szüksége van minden papnak.
Igen, nagyon sokszor szoktuk mondani azt, hogy a papok részére kevés a visszajelzés, főleg a pozitív, negatív annál több, de jól esik a papnak az, hogy ezt én, mint pap mondom, nagyon sokszor, hogyha van pozitív visszajelzés, hogyha a hívek oda mernek lépni, megmerik köszönni, hogy szép volt a prédikáció, mit tudom én, szépek a templomban a virágok, jó döntés volt, hogy, és hogy megmerik köszönni a papnak, hogy van. Vagy például ott van a papi hivatások vasárnapja. Sok helyen hagyomány, hogy ilyenkor felköszöntik a papokat a hivatások vasárnapján, hálát adnak a papságukért. Tehát ez nagyon fontos lépések, vagy egy-egy alkalmat, amit szervez a pap, például megköszönni, hogy a jó Isten felé terelgeti őket, mert ugye más nincs, aki visszajelezze, mert az ember ugye általában családos ember, hazamegy esetleg a férje vagy a felesége, mondja neki, hogy drágám, ez így szép volt, jól tetted, ezt jól csináltad, stb. A papnak ugye nincs ilyen visszajelző forrása, hiszen egyedül él, ezért nagyon sokszor nincs. Akár a segítségére is lehet, hogyha például valami negatívum, csak azt megjegyzik, hogy atya, ez szerintem nem jó ötlet, vagy ez most ezen változtatni kellene, vagy lehetne ezt másképp is. Tehát szívesen fogadják a papok, és szívesen fogadjuk mi papok, hogyha a hívektől kapunk pozitív, vagy éppen segítő visszajelzést, ami alapján ugye változtathatunk bizonyos dolgokon. Ez nagyon fontos. Persze mindennek az alapszabálya a szeretet törvénye az, hogy mindent, amit teszünk, ne gőgből, vagy ne rossz indulatból, vagy ne főnökösködésből, hanem szeretetből tegyük. Tehát ne leuralni, ne irányítani akarjuk a papot, hiszen sokszor ezt érzi az ember, mintha lenne olyan, aki jobban tudja, tehát pápába, pápánál, ahogy szokták mondani, mindent jobban tud, tehát hogy erre vigyázni kell, hogy ugye ne lépjük át a határainkat, úgy maradjunk meg az emberség szintjén, mint testvérek, akik a rosszat figyelmeztetve, szépen megfogalmazva el tudjuk mondani, a változás és a szeretet szabályai szerint, reményével, a jót pedig örömmel megosztani, és én hiszek abban, hogyha a pap kap ilyen visszajelzéseket, ő is sokkal több ilyen visszajelzést fog adni a közössége felé, mert így működik az ember oda-vissza szeretni és szeretve lenni, ez egy oda-vissza működő dolog kell, hogy legyen. És pontosan, ami elhangzott az előbb, ugye, hogy elmagányosodás vagy bezárkózás ellen ezek a legjobb módszerek, hogy ne hagyjuk a papot elmagányosodni, bezárkózni, egyedül maradni, hanem legyünk társai az ő hivatásában, segítői, támogatói, akikben bízhat, akikre támaszkodhat, hiszen egyedül senki nem tud semmit tenni, egy fecske nem csinál nyarat, kell a közösség, kell a támogatás, kell az összefogás azért, hogy a papjainknak a munkája gyümölcsöző legyen. És most, amikor különösen is a papszentelések időszaka van, pap és diakónus szentelések időszaka, imádkozzunk a papjainkért, imádkozzunk azokért a papnövendégekért, akiket diakónussá szentelnek, és imádkozzunk a saját papjainkért, plébánosokért, káplánokért, akik az egyházközségeinkben szolgálnak, hiszen jön a helyezések időszaka, lehet, hogy valahol lesz változás, új pap lesz, szeretettel fogadni, imádkozni érte, imádkozni az atyákért azért, hogy az egyre inkább növekvő feladatokat mindenki kitartással és hűséggel tudja ellátni. Hát ennyi fért mai műsorunkban. Hálás szívvel köszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején Nagy Natália színművésznővel beszélgetünk az általa írt mesekönyvekről. Ezt követően a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2024-2025-ös évadát értékeljük, és az új évad terveiről is kérdezzük a zenekar ügyvezetőjét. A folytatásban Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval és forgatókönyvíróval beszélgetünk a Vallomás a szerelemről című miskolci előadása kapcsán. Végül pedig az idei Egri Symphonic Like és Barokk Fesztivál programjait ismertetjük. Rövid ajánlunkban Nagy Natália színművésznő beszél.
Karintit nagyon-nagyon szerettem, Romhányi Józsefet, és az ő műveiken nevelkedtem, és Örkény Istvánt is később, úgyhogy, de azért Örkény nyilván az abszurdon belül is egy másik vonal. Minden esetre így a vidámság az biztos, hogy eleme a könyveimnek, tehát nem szomorúak. Legalábbis remélem, hogy felvidítok vele sokakat.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és akkor esti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban második Kilit egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Hallgassunk bele a műsorba!
Hát nyilván negyedik Béla leginkább arra számított, hogy az apja után maradt itt-ott kaotikus viszonyokat próbálja helyreállítani, és éppen ezért nagyon markánsan és kemény kézzel kezdett el uralkodni, amivel magára haragította eléggé az országnak a főrendjeit, és ehhez jött még pluszba, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben egy idegen ellenség, méghozzá egy olyan idegen ellenség, aki kiszámíthatatlan volt, mert tudjuk azt, hogy Magyar Királyság mindig veszélyek között élt, tehát azért a körülöttünk lévő népek rendszeresen bebecsaptak az országba.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vacsora után vette a kelyhet, és így szólt: ez az új szövetség kelyhe az én véremmel. Valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre tegyétek. Olvasom az első korintusi levélben. Jézus tökéletes sorsközösséget vállalt az emberekkel, mégpedig leginkább a kitaszított, megvetett, szegény, védtelen és elhagyott emberekkel. Még ellenségeivel is. Egész életét fejezte ki az utolsó vacsorán, amikor kenyér és bor alakjában a mások ételévé, italává tette magát. De ugyanakkor, amikor velünk van, együtt van atyával is. Sohasem gondolkodik, sohasem cselekszik nélküle. Atya mindig vele van, még akkor is, amikor az atyától elhagyottnak érzi magát. Szenved a kereszten, és atya kezébe teszi le életét. Nagy Szent Albert mondta: hat dologról tudunk, mely szívünket a szeretet túláradásával képes eltölteni: jóság és szelídség, együttérzés és részvét, szeretet és irgalom. Ez a hat töltötte be Jézus isteni szívét, amikor az oltári szentséggel ajándékozott meg minket. Az a testvériség, amit Jézus vállalt velünk, s amit köztünk akar kiépíteni, az emberiség boldogulásának az alapja. Annál boldogabbak leszünk, minél őszintébbek az érzéseink, minél tisztábbak vágyaink. E jézusi embertestvériség fölött az okosság az Úr, az igazság trónol felette, az erősség örködik rajta, és a kegyelem érvényesül benne. Uram, szentséged a szeretet egységébe gyűjti azokat, akik testvérek a hitben. Te az eukarisztikus áldozattal nem izolálni vagy másokkal szembeállítani akartad népedet. A te nevedben ellenségeskedni, a szívünket bárki elől elzárni nem lehet. Oltáraidat a keresztény együvé tartozás és az embertestvériség megannyi asztalának szántad.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.